Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
9 óra 9 perc, van, jó reggelt kívánunk, gördül tovább a Millás reggeli műsor, itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
A hallgatók is itt vannak, 0630-698-098-0, gyors közlekedés. Ihúj, nagyon sok baleset. Tököli úton, a Szabó József utcánál, a Stefánia út közelében, a Róbert Károly körúton, a Rákóczi híd felé a Lehel utca után, a 7. kerületben a Dembinszki utcában, a Hernád utcánál, a 16. kerület Vidámvásár utcában, a Simongát utcánál, a Nagykovácsi úton, a Hűvösvölgyi út közelében és a Cinkotai úton, a Naplás útnál is baleset nehezíti a közlekedést. Nagyon-nagyon figyeljünk oda, meghökkentően sok baleset történt az elmúlt időszakban. Én pedig hadd számoljak be egy szívet melengető üzenetről. Közölték velem, hogy ma van az én pelikán napom. Ács Gábor leírhatatlan arckifejezéssel néz rám. Ez így, akkor felolvasom. Örömmel értesítjük, hogy ma van az ön pelikán napja. A pelikán nap jelzi önnek, hogy véradása óta eltelt kötelező kivárási idő letelt, és a mai naptól újra alkalmas véradásra. Egy nagyon kis informatív grafikát is mellékeltek hozzá, melyből kiderült, hogy összesen 34-szer adtam már vért életem során. Úgyhogy olyan klassz dolgok, ilyen kis dolgok is mekkora örömet tudnak az embernek okozni. Van-e
érdekes
hallgatói üzenet?
Igen. Hosszú, de tök érdekes hozzászólást kaptunk egy hallgatótól autós ügyben, majd azt még fölvetjük, földolgozzuk és fölvetjük. Most nem olvastam be, minden esetre Várkonyi kollégát kiegészíti egy kicsit, kritizálja, amellett, hogy nagy vonalakban jogos, de nem ennyire fekete-fehér a decoupling se, illetve a fejlesztések azért folynak, és az alternatív irányok azért fönnmaradhatnak. Szóval sok olyan érdekes van benne, hogy majd szerintem elküldöm Gábornak, hát és őt is megkérjük, hogy térjünk vissza erre.
Jó, hát akkor most menjünk tovább információ technológiai rovatunkra.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
Hát kérem szépen, azért vettük elő most egy kicsit a VR szemüvegeket, mert hogy nem minden kerek ebben a történetben sem. Kói Tamás, a hvsv.hu szerkesztője majd elmondja, hogy miért. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, üdv a hallgatóknak, sziasztok!
Először is, hát beszéljünk erről, hogy mi ez a VR szemüveg, mit tudna, mire fejlesztették ki, miért van a piacon?
Hát ugye az angol virtual reality, vagyis virtuális valóság szavakból tevődik össze, vagy a szó takarja, hogy egy olyan eszközről van szó, amit felveszünk kármázni, mint egy szemüveget, vagy mint egy ilyen sí szemüvegszerű eszközt, így érez legtöbbünknek a szemében, vagy a fejében. És akkor ez kivetít kis kijelzőkkel a szemünknek egy sztereó képet, amit mi ugye az agyunk összerak, egy 3D képé, és gyakorlatilag behelyez minket egy virtuális valóságba, egy virtuális térbe. Ugye ennek egy kicsit továbbfejlesztett változata ez a mixed reality, tehát ez a kevert valóság headset, amikor van egy kamera is mondjuk ezen a headseten, az felveszi a környezetünk képét, és ebbe belehelyez egy megfelelő processzor, vagy egy megfelelő hardware mögötte olyan elemeket, amik virtuális elemek. Tehát odarajzol nekünk olyan dolgokat, ami nincs ott valójában.
Mondjuk akkor én felveszek egy ilyet, és akkor egy kis sárkányt látok táncolni a keverőpulton, aki nem találja a space gombot. Igen, ez az egyik, de hát nyilván ez nem játékra lett kifejlesztve, ez egy nagyon komoly cucc, ugye? Tehát ennek ipari jelentősége is kellene, hogy legyen.
Igen, hát ugye ezek az eszközök, ezek két irányból próbálták megközelíteni a gyártók ezeket az eszközöket már az előző években, már 90-es években dolgozott ugye a Sony ilyeneket, meg piacra dobott ilyeneket. Ugye az egyik az a szórakoztatás, az, hogy mondjuk hogyan tudunk mozifilmeket vagy játékokat megjeleníteni így a felhasználóknak, és hogyan lehet ezeket eladni, meg hogyan lehet ilyen virtuális valóság platformokat teremteni, ami kifejezetten szórakoztatási célra valók. A másik pedig a B2B, tehát a biznisz, az üzlet, ahol ugye mérnöki tevékenységet lehet segíteni ilyen eszközökkel, az orvostudományban lehet használni egy ilyen eszközt, sőt, adott esetben mondjuk a katonaság is tud használni ilyen eszközt, erre is ugye példa, a Microsoftnak a HoloLens nevű headsetje, ott például az egyik nagyon megrendelő az amerikai hadsereg, tehát ott konkrétan használják ezeket katonai célra is, ezeket az eszközöket.
Hát akkor most kellőképpen felhájpoltuk ezeket a dolgokat, ez egy klassz dolog, azt mondhatnók, hogy ez a jövő, ide nekünk egy VR vagy egy ilyen mixed reality szemüveget, kik ugrottak rá gyártóként erre, és hogy állnak ezek a fejlesztések?
Hát én azt gondolom, hogy ugye fontos ott kezdeni, hogy tényleg már voltak az előző évezredben és a 90-es években is próbálkozások erre, azok meglehetősen gyenge képességű hardvert tartalmaztak, nem nagyon, tehát nagyon korlátozott tudásuk volt. Nagyjából ugye az előző évtized közepén kezdődtek el a komolyabb léptékű fejlesztések, a komolyabb puhatolózások a piacon ebbe az irányba. Ugye mindenki emlékszik még rá, amikor az még egy nem is virtuális valóság, hanem inkább egy kiterjesztett valóság megoldás volt a Google Glass-ra, ami ugye egy kis keskeny szemüveg volt, amiben a Google beleépítette egy olyan hardvert, ami ki tudott vetíteni a szemüveg lencsére bizonyos információkat. Akkor volt a Samsungnak például a Gear VR nevű próbálkozása, ami szintén nagyon érdekes megoldás volt, biztos még vannak, akik emlékeznek rá, hogy konkrétan egy okos telefont kellett belerakni egy ilyen keretbe, amit aztán felhúztál a fejedre, és akkor az okostelefon hardvere volt az, ami futtatta ezt az egész platformot gyakorlatilag. Ezt a Google olyan szinten leminimalizálta, hogy ugyanezt megcsinált a kartonpapírból is, ez a Google Cardboard VR nevű megoldás volt. Ott is csak egy telefon bele kellett tenni ebbe a tokba, és akkor felhúztad a fejedre, vagy a fejed elé tetted, és akkor ez ilyen jópofa dolog volt, meg jópofa dolgokra volt képes. De az igazán nagy áttörés, az hiányzott sokáig, hosszú-hosszú évekig. Ugye a Meta is belefogott ebbe, megvette az Oculus nevű céget, ami egy kifejezetten headsetekre fókuszáló, ilyen VR headsetekre, VR headsetekre fókuszáló technológiai vállalkozás volt még az előző évtized első felében. És ugye erre építette fel ezt az egész metaverzum hype-ot, amit még ugye a pandémia idején kezdték el ugye ezt felhúzni, de még az AI hype-ig ezt nagyon sokat hallottuk. A Meta folyton erről beszélt, hogy majd jön a metaverzum, és majd mindenki ilyen headsetekkel a fején fog mászkálni az utcán, meg otthon mindenki ilyet fog viselni, és majd egy ilyen virtuális valóságba fogunk élni. Hát ez se jött be annyira, részben azért, mert az AI az ugye egy kicsit zárójelbe tette ezt az egész sztorit, és most már mindenki az AI-ról beszélne, a metaverzumról. De hogy tény, hogy hiányzik az a löket a piacon, amire azt lehet mondani, hogy na akkor ez betolta ennek az egésznek
figyelj, a tekerét. Lehet, hogy azért hiányzik ez a löket, mert baromi drága mindegyik ilyen.
Igen, ugye sokáig azt gondolták, sokan azt gondolták, hogy ugye majd az Apple lesz az a cég, aki mint oly sok korábbi alkalommal ugye sok technológiának megadta azt a kezdő rugást, vagy a kezdő löketet, amitől mainstream-mé tudott válni, egy csúnya szóval kifejezve, hogy el tudott terjedni nagy tömegek számára. Itt ugye gondolhatunk akár az iPhone-okra, vagy az okostelefonokra, hogy az okostelefon piacon az iPhone volt az az eszköz, ami utána elvitte ebbe az irányba ezt az egész szegmest, és óriási sikert csinálta, nem csak saját magának ezzel az Apple, hanem egy egész piacot felhúzott gyakorlatilag. Nem azt mondom, hogy a semmiből, de előtte azért nem nagyon voltak olyan hűde, nagyon sikeres és ismert próbálkozások, vagy nagyon népszerű próbálkozások. És ugye tavaly az Apple bejelentette ezt a Vision Pro nevű headsetet, amiről azt hiszem mi is beszéltünk adásban, hogy hát ez egy nagyon izgalmas megoldás, mert borzasztó erős hardware, nagyon sok szenzor, nagyon penge lencsék vannak benne, vagy kijelzők vannak benne, amik nagyon jó képet adnak, és hát igen, drága, ugye mondtad te is, hogy nagyon drágák ezek az eszközök, egyébként nem feltétlenül, mert például a Metának a headsetjei már azért ilyen forintra átszámolva olyan 2-300 ezer forint környékén beszerezhetők, most kérdése persze, hogy kinek mi drága, de ehhez képest mondjuk ez az Apple Vision Pro, ami februárba került forgalomba, ez 3500 dollárba kerül az Egyesült Államokba, egyelőre csak ott kapható, tehát most ha átszámoljuk, az olyan nagyjából 1,2-1,3 millió forint, tehát azért
látszik, hát viszonylag szűk fogyasztói kör engedheti meg magának még az igen, Egyesült tehát, Államokba hogy... is, de ez mind semmi, mert ha egy klassz dolog lenne, akkor meg lehetne mire használni, hát nyilván egy csomóan kiköhögnék ezt a borsos vételárat, de mire lehet ezt használni?
Hát igen, ezt szerintem előbb még nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, lehet, hogy maga az Apple is. Ugye ez volt az egyik kulcs a sikerhez, vagy ezeknek az eszköznek a sikeréhez, hogy ki tud olyan killer application-t, angol, csúnya, megint csak csúnya angol szót használva, vagy egy olyan platformot alátenni ennek az egész technológiának, amitől tömegek számára ez érdekessé válik, és ami miatt tömegek fogják ezt felvenni nap mint nap, hosszú órákra. Most tekintsünk el attól, hogy a hardware egyébként nem alkalmas, mert ugye egy fél kilós nagy bumszli, ilyen, tényleg egy ilyen búvár szemüveg, vagy síszemüveg, nél nagyobb eszközről beszélünk, amit huzamosabb ideig nem lehet egyszerűen viselni, mert nehéz, meg ugye akik már megvették, azok arra panaszkodnak, hogy egy idő után megfájdul a fejük, meg megfájdul a szemük, meg egyébként is maximum 2 órát megy az akkumulátorra, a 2 órányi üzemidőt tud biztosítani az akkumulátor, tehát elve nem is tudod egész nap viselni, tehát hogy nincs meg egyelőre az a szoftver, vagy az a platform mögötte, bármennyire is nagy tudású maga a hardware, ami miatt ez tömegek számára érdekes.
Ne viccelj már, hát ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az ilyen nagy technológiai áttörések, például ha a felnőtt filmes ipar felfedezi magának, akkor azok el tudnak terjedni, meglepne, ha nem látnák meg a piacirést mondjuk egy ilyenbe.
Hát,
a már említett igen, ágazatban természetesen.
Ez biztos, hogy megvan, de azért ahhoz egy kicsit szerintem drága ez az eszköz, hogy csak ez katalizálja az eladásokat. Tehát itt azért kicsit mást is mögé kéne rakni, hogy ez igazán nagy siker legyen, mert persze, ugye a 3D TV-re is ezt mondták, hogy majd a felnőtt filmes ipar fog rácuppanni, és rá is cuppant egy ideig, de aztán utána valahogy ez mégsem volt annyira érdekes, meg ugye az egész 3D TV sztori ugye elhalt egy kicsit, tehát hogy azt se sikerült annyira berúgni. De egyébként azt gondolom, hogy nincsen katasztrófa, tehát pont a múlt héten jöttek ki ilyen piaci pletykák, meg jóslatok azzal kapcsolatban, hogy lényegesen kevesebb Vision Pro headset fogy az Apple-nél, mint amennyit eredetileg terveztek, és hogy csökkenteni kellett a megrendelést a gyártó felé, hogy kevesebbet fog leszállítani az Apple, mert nincs akkora érdeklődés, meg nem is mennek be az üzletbe megnézni, mert már senkit nem érdekelt. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy ez még nem bukás, én azt gondolom. Aha. Ugye sokan szeretnék látni az Apple-t, hogy végre már valamit bukjon az Apple is. Egyébként ugye ők készek visszavonulni bizonyos területekről, hogyha éppen úgy látják, hogy ez annak nincs jövője. Ugye nemrég pont egy pár hónapja jelentették be, hogy az elektromos autó projektjüket ugye ők feladják, ők nem foglalkoznak ezzel, vagy nem fognak elektromos autót fejleszteni. De hogy ez még azt gondolom, hogy nem bukás. És ugye emlékezzünk vissza az első iPhone-ra, ami 2007-ben került piacra, és összesen eladtak belőle azt hiszem 1,5 millió példányt, valami ilyesmi adat rémlik, úgy, hogy az egy lényegesen olcsóbb eszköz volt hozzá, teszem még reál értéken számolva is, mint a Vision Pro. Tehát az sem tűnt annyira egy óriási nagy sikersztorinak az elején, az ugye akkor, ott az iPhone-nál is akkor kezdődött igazán a felívelés, amikor 2008-ban megjelent az App Store, és megjöttek az alkalmazások, megjöttek azok a szoftverek, ami miatt egyszerűen megérte megvenni, és azt mondani, hogy én kipengetem azt a több száz dollárnyi pénzt ezért, mert hogy utána mennyi minden jó és tök jó dologra fogom tudni használni.
Figyelj, te sokat tapasztalt, világlátott ember van, és van egy olyan elmélet emögött, hogy a technológiai fejlődést rövid távon túlbecsüljük, hosszú távon meg alul. Nem lehet, hogy ez az elf fog majd érvényesülni a VR meg a Mixed Reality headseteken is?
Szerintem igen, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elkerülhetetlen fejlődési irány, tehát ez mindenképpen ez a jövő. Én csak azt gondolom, hogy nem abban a formában, vagy nem feltétlenül abban a formában, ahogy most látjuk. egyrészt nem is feltétlenül ennyi pénzért, mert ennyi pénzért nem lehet egyszerű tömegterméket sikerre vinni, akármennyire is jó pofa és fejlett hardware tartalmaz. Tehát muszáj lesz ezt egy olyan elérhető szintre levinni árban, hogy például nagyobb tömegek is hozzá tudjanak férni. Másrészt meg nem biztos, hogy ez a formátum ebben a, tehát ez a fél kilós, nagy tömegű test, nem tudom, tehát hogy ezek azért kérdés. Meg azért vannak más kérdések is, tehát hogy bennem felmerül például az is, hogy, és ezek ilyen fiziológiai, meg fizikai korlátok, hogy például mit kezdünk a szemüvegesekkel, mert hogy ugye lehet ezekbe a Vision Pro headsetekbe is lencséket rakni, de mi van mondjuk, hogyha valaki egy cilinderes lencséje van, az hogy fog belenézni egy ilyen headsetbe, az nem fog látni, mert az nem tud mit csinálni.
Hát az már csak egy úri huncutság, sima nagy túl,
igen, jó lesz. De vagy mi van a gyerekekkel például, akiknek mondjuk a tanulás szempontjából ez egy tök érdekes eszköz lenne, de ugye a 3D mozi is ott bukott viszonylag nagyot, hogy nem lehetett gyerektartalmat a 3D mozival bevinni, mert ugye a gyerekeknek a szeme túl közel van egymáshoz, nem lehet megfelelő olyan eszközt kreálni, meg olyan szemüveget kreálni rá, ami jó 3D képet biztosít az agyuk számára. Tehát, hogy például ezek mind olyan nyitott kérdések, amiket tehát, hogy oldanak meg. Ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem nehezen vagy sehogy. Tehát, hogy ezek a fizikát nem lehet megerőszakolni.
Jó, hát akkor tegyünk ki 3 pontot, és még adjunk egy kis időt ezeknek a fura szerkezeteknek, hát ha majd fogunk nagyot csodálkozni. Köszönjük szépen, gondolatébresztő volt.
Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Szervusz, szép napot! Konyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével beszélgettünk, hogy hol tart a VR szemüvegek piaca.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Hát valami ilyen hangulatban telik Búró Szilárd minden munkanapja, mint amit az előző zeneszám sugalt, ugyanis neki a munkája, a szenvedélye, a hobbija, azaz a tőzsdei kereskedés. Szervusz Szilárd, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És a kosárlabda, természetesen. A magas színvonalú profi kosárlabda, nem ezek a grunt kosárlabdázások. Tehát figyeljünk oda. Figyelj, meg akartam tőled kérdezni, hogy az NBA-ben van ilyen átigazolási guru, mint a labdarúgásban Fabrizio Romano? Hogy ki hova megy? Te tudsz erről? Biztos van, mert ott nagy sajtója, a nagyobb sajtója van az NBA-nek az Egyesült Államokban, mint mi nálunk.
Abszolút, van 2-3 olyan újságíró, akik mindig előre bemondják általában az ilyen nagy díleket, és mindig őket idézik az ilyen pletykák kapcsán is, úgyhogy igen.
És beszoktak jönni a jóslatok?
Is van, amikor igen, van, amikor nem, úgyhogy ők se tévedhetetlenek azért természetesen.
Aha. Na jó, nézzük a tőzsdei kereskedést. Ugye Budapesten egy nap szünet volt, ekközben ugye Ács Gábor kollégától reggel megtudtattuk, hogy azért nem volt olyan nagyon rossz a hangulat, illetve ilyen felemás volt, mert a Fed elnök kicsit megnyugtatta, és ugyanakkor meg is ijesztette a piacokat. Mi látszik most a magyar tőzsdén ebből?
Egyelőre az látszik, hogy ez a felemásság a mai napra is abszolút átjött, és nem csak a Budapest értéktőzsdén, de Európában is az látszik, hogy egyelőre nem igazán találják az irányt a befektetők. Ugye ott is nagyon vegyes a kép, vannak pluszos nyitások, például a DAX kicsit pluszos, vagy a brit tőzsde 0,3%-kal pluszos, de ugyanakkor a francia tőzsde elég komoly esésben van 0,7%-kal. Úgyhogy elég bizonytalan a helyzet, és ez érződik egyébként a Budapest értéktőzsdén is, amely ugyanezt a széles skálát ez alatt a 40 perc alatt, vagy 35 perc alatt bejárta, hiszen volt plusz 0,3%-ban, most épp mínusz 0,3%-ban van, úgyhogy keresgéljük azt a bizonyos irányt, amit nem szeretünk használni frázisként, de ma nagyon jellemző egyébként.
Mindig én vagyok a Sith Lord, aki megkérdezi a forgalmat? Igen. Úgyhogy most is ezt teszem, csak kicsit tapintatosabban próbáltam meg becsomagolni, mert hogy azt feltételezzük, hogy az ország jelentős része hosszú hétvégét csinált magának május 1-e alkalmából, ez a tőzsdei kereskedésen, és látszik, a brókerek is elmentek wellnessezni?
Úgy tűnik, hogy nem, hiszen a mostani 900 milliós forgalom azért annyira nem tűnik rossznak, nem is kiemelkedő nyilván, de nem nevezném nagyon alacsonynak, úgyhogy ez még felpöröghet annyira, hogy a nap végére egy egészséges forgalommal zárjunk. Úgyhogy szerintem nézzük is az egyedi részvényeket, hogy hogyan történt ez a mai nyitás. Az OTP ugye nagy rally után egy kis korrekcióban 0,3%-os mínusz 18.135 forinton. Ugyanakkor a MOL-nak jót tesz, hogy lehet, hogy békén hagyják őket mégis a benzinár kapcsán. Itt 2 forintos gigantikus emelkedés van, 3012 forinton van az olajcégnek a részvénye.
Ja, tehát ezt a piac beárazta, hogy itt most a MOL-nak a piaci árfolyam változások által nem indokolt árcsökkentése, ez végül is a feltételek teljesítése volt, és ezzel elkerüli az árstopot? De abból a piac ezt így
még kijelentő módban azért ezt nem merném így megfogalmazni, de úgy tűnik, hogy ebbe az irányba haladunk. Legalábbis ez a várakozás, inkább azt mondom, hogy ezt a várakozást árazzuk most talán, de nyilván itt még azért sok minden történhet. A Magyar Telekomnál van egy masszívabb esés, itt 920 forintra tért vissza a részvény, ez 0,6%-os mínuszt jelent, és a Richter is pici mínuszban 0,3%-kal 9315 forinton. A kisebb részvények közül mindenképpen kiemelendő a Dunahouse, amely nagyon szépen nyitott, ma 4,5%-kal van följebb, 1020 forinton, megmondom őszintén, hogy próbáltam keresni, de nem találtam hírt, ami ezt indokolná, ennek ellenére, aki Dunahouse részvényes, biztosan örül neki.
Pedig volt ott valami, de majd mindjárt én is rákeresek.
Bejelentették az osztalék fizetés időpontját, igen. Jelentették be. Lehet, hogy az mozgatta meg kicsit.
Lehet.
No, nézzük a devizapiacot.
Nézzük, mert ott is öröm hírekkel tudok szolgálni, már legalábbis annak, aki nem spekulál a forint ellenében, ugyanis újra erősödni tudott a magyar fizetőeszköz, és sikerült átlépni ezt a sokunk által kritikusnak is tartott 390-es értéket az euró ellenében, most 389.40-nél jár az árfolyam. Ez egyébként már tegnap megtörtént, ugye itt a devizapiacon azért van kereskedés annak ellenére, hogy ünnepnap volt Magyarországon. A Fed döntés után már érzékelhető volt, hogy a forint is erősödni tud, és ezt a mai reggelen is sikerült megtartani, úgyhogy egyelőre itt abszolút pozitív a hangulat.
Oké, hát maradjon is ez így a kereskedési nap végére, úgy a forint, mind a részvénypiacon. Köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezeket.
Köszönöm, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Szia! Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető nyitott tőzsdét, Gábor pantomimezik.
Hát mert hogy el kell mondanunk, hogy Maci kolléga hát nem kérdésekkel provokál, hanem zenével, és de nem csak a hallgatókat, akik természetesen veszik a lapot, és megjelent a... Hogy 9 után is itt van a Freeze the Magic Number gyűlölő szekta, vagy nincs, a teszt sikeres volt, itt vannak, de poénra veszi most már mindenki, de megvannak a rajongók is, akik leírják, hogy jaj, de jó, meg ez a verzió jobb, és olyan hallgató is van, aki ezt az én szerény személyemhez kötötte.
Nagyon helyesen.
És hogy az Ács már megint kezdetű mondatok, jelezném, hogy nincs értelme, ugyanis Maci kolléga nyomta a gombot, én majd holnap fogom valószínűleg, úgyhogy ezt őt tessék dicsérni, vagy sarazni. Én minden esetre nagyon jól szórakoztam rajta. Ennyit elmondhatok.
Rövid zeneszám, aztán gasztronómiai rovattal zárul a Millás reggeli mai műsor folyama.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Hát kérem szépen, Ede ide rakott nekünk egy beemelendő hangfájt, úgyhogy csak fel, illetve lekomfolni van lehetőségünk. Az idei MBH Bank Gourmet Fesztivál témája a női energiák. A cél megmutatni azokat a kiváló női séfeket, cukrászokat, pékeket, termelőket, akik egyre látványosabb szerepet válnak a vendéglátás hagyományosan férfias világában. A fesztivál egyik nagykövete Fekete Zsóka, aki mangalicákat tenyészt, kérem szépen, saját farmján ráadásul. Fő profilja a kézműves termékgyártás, kisüzemében készült magas minőségű prémium termékei határainkon túl is népszerűek. Okleveles élelmiszerérnök első magyarként szerepelt az elismert nemzetközi gurmé magazin, a Fine Dining Lovers. Címoldalán Kántor Bandi vele beszélgetett a Lehel csarnokban található standjánál.
Szóval mondtad a energiaköltségeket, de én még hozzátennék még valamit, mert láttam az arcod, amikor mondtad, hogy 240 km vissza is az út. Szóval, hogy a női energiák, ugye ez egy ilyen kiemelt téma a Gourmet Fesztiválon idén, és te vagy az egyik nagykövet. Hát, ahogy így végignézem ezt, hogy most itt egyedül állsz a pultnál, kiszolgálsz mindenkit, és elképzelem azt, ami mögötte van, amit én nem láttam, azért az, ahhoz kell női energia.
Bizony, tényleg a tenyésztéstől elkezdve, hogy a malac nevelésen, hát nyilván ott is vannak kollégák, akik segítenek, de hogy a feldolgozás folyamatát, melyik nap, hogy dolgozzunk, precízen, szinte óramű pontossággal, percpontossággal dolgozunk, hogy ezek a termékek, mind amit itt láttok a pulton, elkészüljenek, szó szerint 3 nap alatt, hétfőket szerda, mert csütörtökön már pakolunk, csomagolunk, nagyon sok, mindemellett nagyon sok rendelésem is van, és ugye a pénteki nap, amikor fel kell utazni. Én ilyenkor nagyon korán kelek, én már a piacon 5-kor itt vagyok, hogy sikerüljön kipakolni időben, és utána este meg a hazafele vezető út, úgyhogy nagyon, nagyon szorosak a napjaim, a programok, és nyilván sokszor hétvégén se áll meg az élet, hanem nyilván akkor az adminisztrációs munkák, vagy az e-mailek, akkor érem utol magamat, úgyhogy nagyon-nagyon sok odafigyelés, meg minden mellett ugye jövök, megyek, akkor mondjuk Gourmet Fesztiválra, és ezt élvezettel csinálom, úgyhogy nyilván azért ez nekem egy nagy kihívás, de ez éltet, ez motivál, ez inspirál.
Hát ugye mások nem biztos, hogy ezt választanák, hogy a péntek estét azzal töltik, hogy hazavezetnek egy koncert, egy mozi, stb. Hát egy fiatal vagy, tehát ez a része ezért fontos lehet ez is. Meg tudod oldani?
Nehezen. Nyilván ezt emiatt is egy feladás, vagy kihívás abban a szempontból is, hogy akkor szabad időt teremteni magamnak, de úgy gondolom, szervezés kérdése sok minden.
Az egyik fiatal lány, aki itt volt, azt mondta, hogy azt a szalonnát szeretné, egy kicsit húsosabbat, mert abból a legjobb a karbonára. Neked mi a kedvenced? De hogy, szóval van-e olyan, hogy recepteket ajánlasz a termékeidből?
Abszolút, és sokszor el is gondolkozok, egy receptkönyvet írok, mert nagyon sok kérdés van, és sokszor jönnek diktafonnal, felveszik, hogy ez hogy kell sütni, vagy hány percig kell sütni, és milyen terméket lehet adott húsból készíteni, vagy szalonnából. Abszolút, nagyon sok a kérdés, én is sok receptúrát kapok amúgy vissza a vevőktől, és ezt továbbadom. Szóval abszolút egy nagyon jó harmónia van vevő és én köztem. Úgyhogy így nekem a kedvenc termékem szalonna. Én nagyon szalonnapárti vagyok, én minden nap eszek szalonnát.
Na, no, hát hozzá? Fekete Zsóka mangalica tenyésztővel való teljes beszélgetést vasárnap reggel 9-kor lehet majd meghallgatni a Borra való gasztrokultúra magazinban.
Egy végre jó szalonna.
Egy jó szalonna, igen. Sajnos én is nagy barátja vagyok ennek, mi tagadás, úgyhogy hát érdekes minden esetre. Na most akkor bezárjuk ezt a rovatot így, ahogy van, aztán egy rövid zenét követően búcsúköreink jönnek.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre! Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy ápoló?
Millás reggeli.
Nagyon mókás, hogy tizen sok üzenet van már Freeze a Magic Number ügyben.
Miközben, megosztó, polarizálja a magyar társadalmat.
Miközben pár fős, szerintem három fős volt a nagy ellenző szekta, de hogy olyan sokan emlékeznek erre a vitára, hogy már mindenkiből érzelmeket vált ki, és reagálnak hallgatók, nagyon mókás, köszönjük.
No, hát akkor itt van Fejér Marian, a Pont Jókor műsora jön utánunk, mely tartalom jegyzékét nyújtja most át nektek kellő körültekintéssel és szeretettel.
Reggel azt hittem, hogy hétfő van, és olyan jó, hogy nem. Ettől még úgy érzem magam, de nem az
ez
van.
Ez lesz a téma? Hát a bioritmusunk, ez a váratlan lehetne. Ünnepek hatása a bioritmusunk.
Nem, lehetne egy olyan téma, hogy miért nincs mindig hétvége.
Aha, igen, de hát akkor nem csak a románokat nem fogjuk tudni a büdös életbe, hanem az utolsó pillanatban hajrázó bulgárokat sem.
Jó, akkor dolgozom
tehát
én
akkor
is. Jó,
légy szíves valamit, te mit tudsz hozzátenni ehhez a közös célhoz?
Hát először is befáradtam a munkahelyemre.
És már aztán... egy előny, mert sokan nem tettek így ma, ebben biztos vagyok.
Ugye. Én is gondolkodtam ezen. Na, de mindegy, hagyjuk ezt, mert már ez nem érdekes. És akkor Balázs János Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész a napembere. Vele fogjuk megörvendeztetni a hallgatókat. Ugye ez az első órában ez egy ilyen portré jelleg. Ő az, aki kiskorában állítólag többször is a zongora alatt aludt, hogy ne veszítsen időt reggel, ami kimegy hát a nappaliba, a hálószobából kér a nappaliba, hogy zongorázhasson minél többet. Egyébként ez ma is így van, napi 6-7 órát is játszik, és nagyon nagy szenvedélye van. A Margit-szigeti szabadtéri színpad nyitó eseménye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje, és ebben idén ő lesz a sztárvendég. De hát nyilván beszélgetünk az ő életéről, motivációjáról, rendkívül fiatal, azt kell mondanom. Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész.
Bravo.
Aztán utána szintén zenész, Ambrus Lehel jön az életünk dolgaiba. Ő meg arról beszél, hogy hogyan és mikor döntött el, hogy megalapítja a saját zenekarát, amelyben ötvözheti a tradicionális magyar népzene, a progresszív jazz szemléletű könnyű zene sajátosságait, és így jött létre a Fellegajtó, ami egyébként egy alkotóműhely, terápiás közösség, mármint nekik. Nyilván az ő életükről is beszélünk, de egyébként most jelent meg az első nagy lemezük Fellegterápia címmel. Szóval két nagyszerű zenész, és az ő körülményeik, életeik, motivációik, és mint mindig biztosan elhangzik olyan mondat, amiből meríthetünk, és tovább mehetünk ezen a nehéz csütörtök hétfőn.
Legyen így, nagyon szépen köszönjük, holnap jövünk az Áccsal, addig pedig...
Kérdezte, és a hallgató, ki lesz Ácskogala, mert Rezes Bandi? Nem. Mágikus három, igen. Maci.
Addig is három jó tanácsot tudunk adni. Egy, az a szűk kör, aki a munkahelyén van, termelje a GDP-t azok helyett is, akik wellnesseznek. Kettő, a technológiai fejlesztésre nagyon figyeljünk oda. Három, a bélflóra egészsége mellett tévézzünk, ajánlja az alapkezelő vezérigazgató is egyébként, hogy tévézzünk fél órával kevesebbet, és sétáljunk 10 000 lépéssel többet. Ez a cél a következő időszakra mindenkinek. Köszönjük a figyelmet, Szoller Andi hírei után átadjuk a terepetár Fejér Marjannak és a Pont Jókornak. Tartsatok velünk, holnap reggel kezdünk az Áccsal, de minek? Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.